A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk azért, amit ebben az énekben énekelhetünk, és azért az ígéretért, hogy Te valóban itt vagy közöttünk. Hogy megszentelsz bennünket jelenléteddel, mert Te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, ott Te ott vagy. És Urunk, hisszük és valljuk, hogy az igén keresztül Te megismerhető vagy, hogy Te az igén keresztül szólsz hozzánk, és kérünk azért, hogy szent lelket tegye egészen egyértelművé és világossá számunkra a Te üzenetedet, mindazt, amit elkészítettél erre a mai délelőtre. Legyen áldott mindenért a Te drága és szent neved, Urunk. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 3. fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát margosod. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készítetett az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen: íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az édenkertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az édenkertje elé a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Az emberiségre máig kiható történetet olvashattam fel, az imént Böjt első vasárnapjára ezt jelölték ki. Ezt a történetet megelőzően arról olvashatunk a Szentírásban, hogy az Isten iránti engedetlenség következtében lépett be a bűn az ember életébe. Hiszen bűn nem mindig volt. Isten tökéletesre teremtette ezt a világot, és harmonikus kapcsolatban élt az ember az Istennel, és az ember az emberrel egyaránt. Volt idő, mikor tökéletes volt ez a világ. Ezt nekünk nehéz elképzelnünk, hiszen már látjuk, hogy alapvetően romlott világ vesz bennünket körül, és hát alapvetően mi is romlottak vagyunk, és ezt a saját bőrünkön tapasztaljunk. Ezt a jobb esetben a saját bőrünkön tapasztaljuk, rosszabb esetben pedig a környezetünk tapasztalja azt, hogy mi milyenek vagyunk valójában. Szóval tökéletes volt ez a világ, és Isten tökéletesre teremtette, és a teremtés történetben Isten azon kijelentése, hogy látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó, ezt mondta az emberi kapcsolatokra, mondta a házasságra, Isten mondta a munkára, mondta az ember egész lényére, a létére, a világra és az egész életre. A világ jó, szép és rendezett volt. Igen, volt ilyen, hogy a világ ilyen volt. Azonban az Isten iránti engedetlenség következményeként megjelent a bűn, és akkor minden a feje tetejére állt. Az ősi kígyó azt sugallta, hogy dehogy. És itt hadd idézem Mózes első könyvének a 3. fejezetéből a 4., 5. verset, dehogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és tudni fogjátok, mi a rossz. A rossz, dehogy rossz. A jó, dehogy jó. A van, dehogy elég. A halál, dehogy halál. Az Isten, dehogy mindenható. Azt csugalta a kígyó, dehogy elég az, amit Isten ad, amit Isten kínál. Dehogy elég az, amit ő kínál föl mindannyiunk számára. Neked az az egy kell, sugalta a kígyó. Azóta is az az egy kötözi meg az embert, és azt hiszi, annak az egynek a hiánya miatt boldogtalan, pedig egyébként boldog lenne, gondolja magában. Annak az egynek ma is minden ember életében szerepe van. És a sátán azóta is ugyanolyan eszközökkel dolgozik, egy férj vagy egy feleség elhidegülésénél, az a másik egy kell. Ez nem jó, és elhiteti a sátán ugyanúgy, mint Évánál, hogy te ebben boldogtalan vagy. Akár ebben a boldogság, ebben a házasságban boldogtalanul érzed magad, de ha kilépsz, de azzal a másikkal milyen boldog lennél, és derül ki, hogy nem lesz boldog. Sőt, csak fokozza a boldogtalanságot. Mert nem csak másoknak okoz majd boldogtalanságot, hanem saját magának is. És mennek aztán partnerről partnerre, kapcsolatról kapcsolatra, házasságról házasságra. És tudod, miért nem változik semmi, drága testvérem? Mert azt a bűnös természetét mindenhová viszi az ember. Isten pedig évezredek óta azt mondja, hogy neked nem arra az egyre van szükséged, mert mindig boldogtalan leszel, hanem én rám. De az ember ma sem hiszi ezt el, inkább enged a kígyó sugalmának, és ma is az az egy kell minden embernek. Ezzel, hogy ezt sugalta az embernek, tulajdonképpen bogarat ültetett a fülébe, manipulálta a gondolatait, és az ember elhitte, hogy a rossz, dehogy rossz. Megszűnt az Isten iránti bizalma az embernek, mert addig az ember elhitte, addig az ember elfogadta, teljes bizalma volt, hogy Isten azt mondta, hogy jó, akkor az jó. Akkor az úgy van. A sátán pedig azt mondta, dehogy van úgy. A sátán ezt a hitet kérte az embertől. Amikor a bűn megjelent, akkor a sátán ezt a hitet, ezt a bizalmat kérte el, azt, ami egyedül Istent illette volna meg. A bűn megjelenésével a hit hitetlenségé, a bizalom bizalmatlansággá változott. Ez pedig, azt mondja Isten, hogy nem hagyhatja büntetés nélkül. Ha az ember ezt választotta, úgy döntött, akkor ennek sajnos megvannak a következményei, de ezt előre megmondta Isten, amikor azt mondta Ádámnak és Évának, ott a 2. fejezetben, a kert minden fájáról szabadon ehetsz. De a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Mert tudjátok, drága testvérek, Isten mindig nyílt lapokkal játszik. Ő fölfedi a kártyáit. És ő elmondta őszintén, hogy ha eszel, és itt sokan félreértelmezik, nem a tudás fájáról, Isten nem akarja, hogy buták maradjunk, ezért kell tanulni. Jó? Lenin is azt mondta, Tanulj, még meg nem gebetsz, így esetleg még bányász lehetsz. Tehát tanulj, drága testvérem, mert Isten nem akarja, hogy buta maradj. De ebben az igében más van. Ebben az igében azt mondja, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról. És Isten azt mondta, hogy ha arról eszel, akkor neked meg kell halnod. Isten azt mondta, hogy ha ezt teszed, annak meg lesz a következménye. Tehát Isten nyílt lapokkal játszik. Isten mindig őszintén elmondja, hogy minek mi lesz a következménye. Nem árul zsákba macskát. Isten azt mondja, ha te így döntesz, így döntesz, ha te erre az útra érsz, akkor ilyen célba fogsz érni. De ha te így döntesz, és azon az úton fogsz járni, akkor annak az lesz a következménye. Ezért mondja egyébként Mózes 5. könyvében, olyan szépen megfogalmazza Isten, azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. De itt nem zárul le a mondat, hanem azt mondja Isten, hogy de te válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. Tehát Isten megmondja, hogy ha ezt választod, ez lesz a következménye. Ha azt választod, annak az lesz a következménye, de Isten megmondja, hogy mit válasszál, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. Tehát Isten nyílt lapokkal játszik. És rövid betekintést kaphattunk arról, hogy milyennek teremtette Isten a világot, hogyan ékelődött be az ember életébe az engedetlenségen keresztül a bűn, és most pedig arról hallhatunk, hogy mi lett a bűnnek a következménye. Mert hát erről olvashatunk itt a 3. fejezetben a 14. verstől, hogy mi lett a bűnnek a következménye. Isten nem rejtette véka alá, hogy az embertől teljes hitet és teljes bizalmat kér, azaz ő a teljes szívünkre, az egész lényünkre igényt tart. Ezért olvashatjuk már ott az Ószövetségben, azt mondja, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Azt mondja is visszautalva, ez az első és nagy parancsolat. Tehát teljes szívünkből, teljes lényünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből őt szeressük. Ezt mondja az ige. És Isten ezzel az igénnyel lép fel. Ha ez megvan, akkor minden megvan egy kapcsolatban. Ha ez nincs meg, akkor nincs semmi sem meg, ami egy kapcsolatban igazán fontos lenne. És nyilván sántít a példa, de valamelyest segít megérteni, hogy Isten miért lép fel ilyen igénnyel. És sokan nem értik, hogy mi az, hogy teljes szívemből. Hát mi, csak az Istenről szól az élet, és semmi másról nem szólhat. Mi az, hogy teljes szívemből, teljes lényemből, teljes erőmből, elmémből szeressem az Urat, az Istent? És hogy ezt megértsük, egy nagyon egyszerű példával ezt hadd világítsam meg. Amikor a jegyes párokkal a beszélgetéseim során meg szoktam kérdezni, hogy mit várnak egymástól a házasság során, hogy véleményük szerint mire kell épülnie egy házasságnak, akkor kivétel nélkül mindenki a kölcsönös bizalmat említi, mint kizárólagosságot. És ez így van rendjén. Egy házasságban így van rendjén, hogy a bizalom pedig teljes szívet igényel. Vagy van bizalom, vagy nincs bizalom. Nem létezik félbizalom. Ilyen nincsen. Azt nem lehet felezni. Mert tudjátok, drága testvérek, hogy hát 1 kiló kenyeret, 1 kiló sajtot, azt lehet felezni, nem? Meg lehet felezni. De szívet? Hát azt nem lehet felezni. Hát drága testvérem, csak egyszer próbáld meg, garantált lesz az eredmény. A férfiként odamész a hölgyhöz, és elkezdesz neki bókolni, és amikor majd megkéred a kezét, és azt mondod neki, hogy hát drágám, most tudd előre, hogy csak a szívennek a fele lesz a tiéd, a másik fele az egy másik nőé lesz. Hát jobb esetben csak egyszerűen szavakkal el fog hajtani. Rosszabb esetben agyon fog ütni. Hát meg is érdemelnéd, ha agyon ütne egyébként. Na, de hát ilyet nem lehet, nem? Fél hit, fél bizalom, fél szerelem, fél szív, ilyen nincsen. Hát vagy teljesen szereted, vagy nem szereted. Hát fél szívvel nem lehet szeretni. Nem lehet szeretni egy feleséget, vagy egy férjet fél szívvel. És gondolod, drága testvérem, hogyha a férjed vagy a feleséged ezzel az igénnyel lép fel, hogy teljes szívvel szeressen, márpedig, ha te ezzel az igénnyel mész bele a házasságba, mennyivel inkább akarja Isten, hogy ő benne bízzál és higgyél teljes szívből, miből gondolod, hogy Isten nem ezzel az igénnyel lép fel? Egyébként a Szentírás számtalanszor hoz párhuzamot az Istennel való kapcsolat és a házasság között. Nagyon sokszor párhuzamot van. Miért? Mert a házasságban is egy teljes elköteleződés van. Hát nincs az, hogy hát a tied is vagyok, meg nem is. Ugye van egy régi sláger, hogy szeretlek is, meg nem is, ugye? Hát ilyet. Hát az ilyet agyunk kéne csak mi egyébként, aki ilyet mond. Meg se veled, se nélküled, ugye? Most nem akarom elénekelni, mert kimenekülnének a testvérek itt az imateremből. Tehát ilyen nincsen, hogy se veled, se nélküled, meg szeretlek is, meg nem is. Hát ilyen nincsen. Tehát a házasságba úgy lép be az ember, hogy az teljes embert igényel, az teljes szívet igényel. Na most Isten is ugyanezzel az igényel lép fel. Azt mondja, azt olvashatjuk a példabeszédek könyvének 23. fejezetében, adjad, fiám, a te szívedet nekem. Ezt olvasjuk az igében. Isten azt mondja, hogy add nekem a te szívedet. Szőröstül, bőröstül, mindenestül. Légy az enyém. Tehát az egész szívről van szó, és ebben a szívben vagy Isten lakik, vagy valaki más. Miért? Lakhat más valaki e szívben? Hát azt olvashatjuk az apostolok cselekedetének 5. fejezetében, mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet? És elnézést kérek a testvérektől, hogy görög szóval terhelem itt önöket, de olyan kifejezőit Lukács azt mondja, hogy foglalta el, és itt a pléró szót használja Lukács, ami azt jelenti, hogy elfoglal, betölt, tele van, teljessé tesz. És Anániás szívét a sátán töltötte be, a sátán foglalta el. Ahogy énekeltük is ebben az énekben, hogy ne lakhasson más a szívben. Milyen szép ez a 280-as számú ének. Ne lakhasson más a szívben. Miért lakhat? Hát igen, lakhat. Mert kedves testvérem, és ezt vedd nagyon komolyan, hogy akinek hiszel, akiben bízol teljes szívvel, azt fogadod be a szívedbe. Ádámban és Évában, amikor megjelent a bűn, akkor az Isten iránt érzett bizalom az összetört. A bűnnek a következménye az lett, hogy egy uralom, egy hatalomváltás lett az ember életében. Már nem az Istené volt az a szív, hanem ki lett szolgáltatva minden családságnak. És hogy kezdődött? Az egyszerű szakításból, más szóval mondva, engedetlenségből lett a hárítás, ugye? Mikor megkérdezi Isten Ádámot, Ádám, hol vagy? Ha mit tettél? És mit mond Ádám? Hát az asszony volt, akit nekem adtál, ugye? Azonnal megjelent a hárítás. Azonnal megjelent a felelősség nem vállalása. Azonnal megjelent a felelősségnek a hárítása. Majd elidegenedtek egymástól az emberek, bizalmatlanok lettek egymással szemben is, meg Istennel szemben is, amely aztán nyilván kihatott a társadalomra, aztán Káin és Ábel testvér gyilkosságában pedig megjelent a harag, megjelent a gyűlölet, a féltékenység, a bosszú, majd pedig a gyilkosság. Hát nézzük meg, engedetlenségből, a bizalmatlanságból jött az elidegenedés egymástól. A harag, a gyűlölet, a bosszú, és lett a gyilkosság. Tehát először a szívben fogannak meg, majd mindezek tetlegessé válnak. Jakab olyan valóságosan írja ezt le, ott az első fejezetnek a 14.-15. versében. Azt mondja, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Hát olyan világosan és egyértelműen írja le itt Jakab. Kívánság, bűn és a halál. Ezen a három lépcsőn akar minket levinni a sátán, és csak az első lépcsőről fordulhatunk vissza, a kívánság lépcsőfokáról. Miért? Azért, drága testvérek, mert a kívánság az egy kísértés. Mindannyiunkban ott van. Mindannyiunkban ott van, de jó lenne milliárdosnak lenni. Ugye? Kívánság. Aztán szépen az tetlegessé válik, és elmegyünk, kitöltjük a lottószelvényt, vagy a tipmixet, vagy mit tudom én miért, és aztán tudjuk, hogy a szerencsejátéknak az Isten az a fortuna istene. És aztán szépen áldozunk fortuna istenének. És a kívánságból még vissza lehet fordulni, és azt mondani, hogy Uram, bocsáss meg, hogy ilyeneket kívántam. Meg hát tudjuk azt, nem, hogy a szomszéd fülye mindig zöldebb, ugye? Meg a szomszédnője mindig szebb, meg a szomszédnak a férje az mindig olyan kedves, mindig virágot hoz, meg mindig olyan bókol, meg olyan félreérthetően mond dolgokat. Ezek ott vannak kívánságként, És biztos, hogy férjekben, feleségekben, nőkben, férfiakban megfogalmazódnak ilyenek. Ott a kívánság. Na de Luther olyan szépen fogalmazza ezt meg. Azt mondja, hogy az, hogy fejed fölött madár elrepüljön, azt te nem tudod megakadályozni. Az, hogy a kísértő jön a kísértésekkel, meg a kívánságokkal, azt te nem tudod megakadályozni. Na de azt, hogy a madár fészket rakjon a te fejeden, azt te meg tudod akadályozni. És így van ez, drága testvérek. Elkerülhetetlen, hogy ne legyenek kívánságok, meg ne legyenek kísértések. De az elkerülhető, drága testvérek, hogy a bűnbe essünk. Mert az, aki a bűn lépcsőfokára rááll, az visszafordíthatatlan. Az visszafordíthatatlan. A kívánság lépcsőfokáról még vissza tudsz fordulni. A másodikról már nem. És ebből a bizalomvesztésből lett a szív uralom váltása. Mi is? Hát az, drága testvérek, hogy a teremtésben Isten ült életem trónján. Majd a bűneset után, az engedetlenség következtében Isten lekerült erről a trónról, és saját magát helyezte az ember erre a trónra. Azóta minden az énről szól. Minden az énről szól. És azóta lett a bűn szolgája az ember. Nem? Egyébként minden reklám rólunk szól, nem? Vásd meg ezt, vásd valóra az álmaidat, meg csináld azt, mit tudom én, milyen sok-sok reklám van, és reklám szlogen, meg motto, minden az énről szól. És tudjátok, a legtöbb házasság is azért megy tönkre, mert mindig csak az énről szól. Mint ahogy egy gyönyörű szép versben is úgy megvan fogalmazva, szeretném, ha szeretnének engem, és lennék valakié. Meg lennék valaki ebben a világban, hogy végre fölnéznének rám, meg végre megbecsülnének, meg végre sikereim lennének. Nézzük meg, minden az énről szól. Minden. Pedig egy házasságban, hát mit láthatunk? Olyan szép az az ige, azt mondja, mindenki tartsa többnek a másikat magánál. Milyen jól állnak, drága testvérek, a házasságban így élni. Hogy a másikat jobban megbecsülni. Meg hát a másikat különnek tartani. De hát egy házasságot úgy élni, hogy én külön vagyok az asszonynál, vagy külön vagyok a férnél, hát így nem lehet házasságban élni. Illetve lehet, de hát annak is meg lesz az eredménye, meg a következménye. És látjátok, erről az énről szól minden. Erről az énről, és a bűn szolgája lett az ember. És a bűn megjelenésének pedig vannak következményei. És ezt a bűnt, és ennek a bűnnek a büntetését, következményét éli át nap, mint nap az ember. Ennek az énnek. Az első, amit nagyon fontos leszögeznünk, hogy a bűn az nem egyszerűen erkölcsi kihágás, hanem ennél sokkal több. És ezt szeretném valahogy megértetni a drága testvérekkel, mert a Teremtő Istenhez való viszonyunk változott meg a bűnbeesésben. Ezért a Szentírás tanítása szerint megkülönböztetünk, és itt az ábrán majd láthatjuk, megkülönböztetünk bűnt és bűnöket. Mert beszél az ige bűnről, és beszél az ige bűnökről. A bűn nem más, mint egy állapot. Az Istentől elszakadt állapot. Az Isten iránti engedetlenség állapota. Az ember bűnei pedig azok, amiket ebben az állapotban cselekszik. A Szentírás szerint mi nem azért vagyunk bűnösök, mert vétkezünk, hanem azért vétkezünk, mert bűnösök lettünk. Ez azt jelenti, hogy nem az tesz engem bűnössé Isten előtt, hogy hazudok, hogy hiú vagyok, hogy képmutatóskodom, hogy lopok, hogy csalok, hogy hazudok, hogy parázna gondolataim vagy tetteim vannak. Nem emiatt leszünk bűnösök, hanem azért vagyok ilyen, és teszek ilyeneket, mert elszakadtam Istentől, nem engedtem, hogy uralkodjék az életem felett, és ezért nem tudok uralkodni se önmagamon, sem semmin, ami bennem és körülöttem van. Tehát önmagamon sem, a nyelvemen sem, a fantáziámon sem, a természetemen sem tudok uralkodni. Ez nagyon fontos azzal az igével is alátámasztani, amit Pál apostol mond. Azt mondja, hogy nincsen igaz ember egy sem. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiába van az Isten dicsőségének. Ez egy fontos kiindulás, amit tudomásul kell vennünk, nekünk, embereknek, és hangsúlyoznunk kell, drága testvérek, hogy, hogy a bűn egy állapot, a bűnök elkövetése pedig nem más, mint egy következmény. Aztán a másik, hogy a bűnnek lettek az ember életére nézve következményei, és ezt mondja itt Isten itt a harmadik fejezetben, az egyik nagyon látványos, amit tapasztalunk oly sokszor, hogy minden hiába való. Minden hiába való. Azzal, hogy megjelent a halál, így az élet is hiába való lett. Azzal, hogy megjelent a verejték, megjelent a fáradozás, a munka is hiába való lett. És lehet, hogy azonnal léhűtő meg munka kerülő emberek mondják, na, leesett a kő a szívük, na, még a Szentírás is azt mondja, hogy a munka hiába való, látod? Azért nem erről van szó. Mert Isten, amikor teremtette az embert, akkor munkára teremtette. Azt mondta, hogy őrizd a kertet. Aztán itt a harmadik fejezetben azt olvashatjuk itt a végén, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből az embert, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. De másik helyen azt mondja az ige, hogy aki nem akar dolgozni, az nem is egyék. Tehát itt nem a munkakerülő emberekről beszélek, meg nem a munkakerülő embereknek akarom ezt megveregetve a vállukat mondani, hogy hát látod, a munka hiába való, ezért nem kell dolgozni. Hát azt mondja a Biblia, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Hát van körülöttünk elég sok ember, aki főállású munkakerülő, és most nyilván nem azokról beszélek, akik egyébként nem tehetnek róla, hogy nincsen munkájuk, mert nem akarok érzéketlen lenni, de azokról viszont kell beszélni, akik ilyen főállású munkakerülők, meg akiknek büdös a munka, meg akik úgy engedik, hogy hátra teszik a kezüket, és úgy engedik, hogy na fogjátok meg és vigyétek. Fogjuk meg és vigyétek. Ugye? De az ige arról is beszél, hogy az a sok verejték, az a sok fáradozás, az mind-mind hiába való. Főleg azoknak, akik erre építik az életüket. Nem olyan régen voltam látogatni egy idős néninél, olyan megdöbbentő volt, amit mondott. Azt mondja, tisztelendő úr, évtizedeken keresztül keményen dolgoztam. A férjemmel együtt erről szólt az életünk. Erről szólt. A 7 napjából dolgoztam. A férjemmel együtt. Arra nem volt időnk, hogy elmenjünk a gyülekezetbe, meg elmenjünk a templomba. Arra nem volt időnk, hogy a gyerekeinket elvigyük gyülekezetbe. Minden a munkáról szólt, és minden a munka körül forgott. És azt mondja, tisztelendő úr, most itt vagyok idősen, és rá kellett arra döbbenem, hogy minden hiába való volt. Hogy semmit nem vittem el, nem viszek el magammal. Hogy elment a férjem, itt vagyok egyedül, és annyi minden kimaradt az életemből. Azért döbbenetes volt, tudjátok, ezeket a szavakat hallani. Döbbenetes, amikor valaki az egész életét a munkára építi, és aztán idős korára fölismeri azt, hogy semmit nem fog magával vinni, amit így gyűjtögetett. És elmentek évek, elmentek évtizedek, a gyerekei számára sem tudta azt biztosítani, ami igazán fontos lett volna. Ahogy olvashatjuk Mária és Márta történetében is. Hogy sokat fáradozol, meg sokat dolgozol, meg sokat munkálkodsz. De Mária a jobb részt választotta. Szóval, drága testvérek, lehet így is leélni egy életet. És lehet rádöbbenni arra, hogy sok minden visszahozhatatlan az életben. Sok minden. Tudjátok, néhány nappal ezelőtt is nagyon nagy tanítás volt nekem. Néhány nappal ezelőtt a felesége már a gyermekeinket lefektettük, és a feleségem odahozta a Lili lányomnak a munkafüzetét, a magyar munkafüzetét. És azt mondja, nézd meg, drágám, hogy mit írt rólad a te leányod. Volt egy ilyen feladat ebben a munkafüzetben, hogy írd le, hogy hogyan jellemeznéd édesapádat. Mi az ő legfőbb jellemzője? És tudjátok, mit írt oda az én drága gyermekem? Édesapa mindig dolgozik, és sosincs otthon. Azért összetörtem az igazság ezen mondat láttam, mert elgondolkodtam azon, hogy a gyerekemnek ez a véleménye. De ami még ennél is rosszabb, hogy ezt olvasta a tanítónéni is. Meg tudja azt, hogy lelkész vagyok. Meg tudja azt, hogy én éppen arról beszélek, hogy becsüljétek meg a gyermekeiteket. És tudjátok, hogy összetörtem azon láttam, amikor a kislányomnak ez a véleménye rólam. Hogy így lát engem, hogy mindig dolgozom, és hogy sosem vagyok otthon. És aztán rá kellett döbbenem arra, drága testvérek, hogy tényleg minden hiába való. Még az én életemben is minden hiába való. És egyedül az Úr Jézus az, aki értelmet adhat az életemnek. Nekem lelkipásztornak. És tudom, hogy fura ezt hallgatni, nem? Hát a nap 21 órájában a Bibliával foglalkozom. Megmondhatnám azt, hogy életeket mentek, mert ezért megyek látogatni, meg ezért csinálom ezt, azt, amazt, ezért szervezek. És tudjátok, rá kellett döbbenni arra, hogy minden hiába való. És tudjátok, kedves testvérek, olyan komoly irányadó számomra az, amit Salamon mond a Prédikátorok könyvében, a 12. fejezetben. Gondoljatok bele, hogy a 12. fejezetben 34-szer fordul elő Salamon szájából vagy tollából az, hogy minden hiába való. Minden. Hadd olvassam föl ezt nektek, egy picit hosszú, de talán van olyan mondat, ami igazán nekünk fog szólni. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor, igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad. Fölkel a nap és lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fölkel. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása és visszatér oda, ahonnan elindul. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg. Pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Vagy hasonlókat olvasunk a fáradozásról. Meggyűlöltem mindazt, amit fáradtsággal szereztem. Még fáradoztam a nap alatt, mert más embere kell hagynom, aki utánam következik. Ki tudja, hogy bölcs lesz-e vagy ostoba. És mégis rendelkezni fog mindazzal, amit fáradtsággal szereztem. Míg bölcsen fáradoztam a nap alatt. Ez is hiába valóság. Odáig jutottam, hogy már kétségbe estem minden szerzeményem miatt, amiért fáradoztam a nap alatt. Mert van olyan ember, aki bölcsességgel, tudással és rátermettséggel fáradozott, és olyan emberre kell hagyni a vagyonát, aki nem dolgozott érte. Ez is hiába valóság, és nagyon rossz dolog. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaszánással szerzett a nap alatt, hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének. Ez is hiába valóság. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik-iszik, és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert ugyan ki ehetik, és ki lehet vígan nála nélkül. Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsessége, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Milyen nagy bölcsesség, nem drága testvérek? És tudjuk a Szentírásból, mert ebből nem derül ki, de tudjuk a Szentírásból, hogy nem volt Salamon előtt sem, előtte sem utána, hogy gazdag király. És nagyon gazdag ember volt, mindent megtehetett ez az ember. De rengeteget fáradozott, rengeteget dolgozott. Királyként sok mindent tett. És aztán rádöbbent arra, és hát tudjuk a történelemből, hogy Salamon után Roboám és Jeroboám lett a király, az egyik fia, aki ráadásul olyan kutyaütő volt, hogy elheldált mindent. És azt olvassuk a Szentírásban, azt tették, amit rossznak lát az Úr. És szétverték az országot. Azt, amit fölépített Dávid és az ő fia Salamon, fölépített egy egész országot. Békében élt az az ország, gazdag volt, temploma volt, templomot építhetett Salamon, megerősítette Jeruzsálemet, a fővárost, városfalat épített, és aztán az utódja ki lett, Roboám és Jeroboám, mert ketté szakadt az ország, és aztán minden oda lett. És azért lett minden hiába való, mert Isten nélkül történik. És Isten nélkül az élet halál, tudjátok, a munka átok, a házasság az papír, a tanulás az szükséges rossz, az idő pedig múlik. Az Istennel azonban a halál is élet, a munka áldás, a házasság boldogság, a tanulás Isten dicsőítése, az idő pedig telik. Cseri Kálmán olyan szépen fogalmazza ezt meg, egyszer azt mondta, Isten nélkül az idő múlik, Istennel pedig telik. Múlik a hiába valóság jele, mert lejár. A telik pedig a jövő reménysége, hogy eljön a várva várt pillanat. A bűn következménye lett ez a mondat is, azt mondja, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogácsot hajt neked. A munka örök küzdelme ebben a világban, hogy a jóért, a szépért, a termésért, az aratásért küzdeni kell. A bogáncs az mindig lesz. Hát azok, akik mezőgazdaságból élnek, azoknak nem kell magyarázni. Hát mennyit kell kapálnotok, drága testvérek? Mennyit kell kapálni? És látjátok, nem öntözitek a gazt, és mégis úgy nő. Nem így van? A dúdva nő, de hát ahhoz, hogy legyen szép kukorica, meg legyen szép búza, meg legyenek szép növények egyébként, meg virágok a kertben, azért meg fáradozni kell. Hát így van ez, drága testvérek. Tövist és bogáncsot hajt neked, mert a bűnnek ez is egy következménye lett. A gyom, a tarack, a dudva, az nő napsütés és eső nélkül is. Ami termést hoz, azért pedig fáradozni kell. A rosszat egyik gyermeknek sem kell tanulni, az ott van. Ahogy a gyomot, a tarackot, a dudvát sem kell ültetni, az mindig ott lesz. És tudjátok, hogy ezt a két képet összefésülöm, akkor azt meg olyan szomorú látni, mikor emberek hagyják, meg családok, meg édesapák, édesanyák, hagyják a gyermekeiket, úgy nőnek föl, mint a dudva. Oda teszik a virtuális babysitter elé, tudjátok az milyen a virtuális babysitter, oda teszik a tévé elé, hadd nőjön, mint a dudva. Aztán abból a szerencsétlen gyerekből meg mi lesz? Mert arra nem vagy képes, hogy odaülj mellé, meg hogy játsszál mellette, meg játsszál vele, meg kicsit tanítsd a jóra. Hogy odaültesd a te ületbe. És aztán tanítsd a tiszteletre, mert a gyerekeinket tiszteletre kell tanítani, mert ő alapvetően egyébként tiszteletlenek. Néha az ember elborzad, ahogy egy-egy gyermek megengedi, hogy hogy beszél a szüleivel. Hát, én látom és tudom, hogy vannak, akik ezt nem osztják, ezt a véleményt, tehát a Biblia mondja ezt. Ha látom, hogy a gyermekem tiszteletlen, azonnal megkenem. És nem vajat kenek neki kenyére, hanem a száját megkenem. És nem vajjal, hanem ezzel a kézrátételes módszerrel. Mert tudjátok, ahhoz, hogy gyümölcs legyen a fán, ahhoz néha nagyon erősen metszeni kell. Vissza kell metszeni dolgokat. És most nem arról van szó, hogy agyba főbe kell verni a gyereket. Nem erről van szó. Csak a gyerekeink azok olyanok, akiket tanítani kell, fegyelmezni kell. Azt mondja a Biblia, hogy ne vonj meg a vesszőt a gyerekettől. És ne értsétek félre, nincsen otthon húsánk. Nincsen otthon nálunk. Meg nem gyúródeszkára teszem a gyerekemet is egyébként azzal a hengerrel ütöm, nyújtófával, köszönöm, ritkán használom, kiderült. Szóval nem ezzel puhítom a gyerekemet, nem erről van szó. De hát néha azt mondja az ige, ne vondd meg tőle. Néha meg kell kenni, néha oda kell csapni, hogy érezze a gyermek. És nem arról van szó, hogy addig kell verni, még félelemből nem engedelmeskedik, ez is egy rossz gondolkodás. A gyereknek nem félelemből kell, de a gyerek tudja azt, hogy hogyan kell tisztelni. Olyan érdekes egyébként, a feleségem erről szoktunk beszélni. Hát nyilván a feleségem nap 24 órájában otthon van a gyermekekkel. Hát a gyerekek immunissá tudnak válni egyébként az édesanyai szóra. De amikor hazamegyek, és akkor már tudom, jön a feleségem, és akkor mondja, hogy hát nem bírok a gyerekekkel, nem tesznek rendet. És akkor oda megyek, és nekem egy szóra rendet tesznek. De nekem elég egyszer elmondani, hogy gyermekeim, rendet szeretnék. De tudjátok, hogy hogy értem ezt el? Csak hogy tanítsalak benneteket, mert vannak, akik még itt előtte vannak. Vannak, akik előtte vannak. Én mondtam a gyermekeinek, hogy kedveseim, én nem mondom el többször. Én csak egyszer fogom elmondani, de megmutatom, hogy ezt hogy értem el. Ezt úgy értem el, hogy amikor rendetlenség volt a szobában, akkor mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, tegyetek rendet. Én rendet tartok a nappaliban, rendet tartok a konyhában, a hálószobában, a különböző szobákban, a gyerek szoba az a tiétek. Rakjatok rendet. Visszamentem negyed óra múlva, hát nem volt rend. Mondtam, odahívtam a két nagylányt, mondtam, gyermekeim, mondtam, hogy tegyetek rendet, igen. És rend van? Hát még nincsen. Akkor utoljára mondom, hogy tegyetek rendet. Elmentem, negyed óra múlva megint visszajöttem, láttam, hogy nem volt rend. Semmi probléma, de akkor már nem hívtam oda őket. Behoztam kintről a gurulós kukánkat, beállítottam oda a szoba közepére, és elkezdtem belepakolni. Aztán jöttek a gyerekek sírva, hogy miért dobott ki. Mondtam, drágáim, azért, mert kértelek kétszer benneteket. És tudjátok, azóta ez egy jó eszköz. Azóta csak annyit mondok, hogy gyermekeim, ha nem csináltok rendet, akkor hozom a kukát. És értenek a szép szóból. Nem kell elmondani ezt 20-szor meg 50-szer. Hát van olyan gyerek, akinek úgy kell imánykodni, hogy csináljanak már rendet. És hát ilyen, mert tudjátok, a gyermekeinket azt nevelni kell. És ha engedett, hogy úgy nőjön föl, mint a dudva, akkor ilyen lesz, hogy tövist és bogáncsot hajt neked a te életedbe, és egyébként amit engedtél a gyerekednek, azt majd meg fogja adni, mert tudjátok, hogy bennünket, ha Isten megengedi, akkor kétszer kell pelenkázni, ne adja az Úr. De hát kétszer kell pelenkázni. És ezt most nyilván képiesen mondom. De egyszer pelenkáznak bennünket, amikor gyermekek vagyunk, és egyszer majd rá leszünk utalva a mi gyermekeinkre is. Rá leszünk utalva. És amit adtál a gyerekednek, azt fogod visszakapni tőle. Ezt már olyan sokszor tapasztaltuk. És olyan nagy igazság az, amit a Biblia mond, hogy amit vetsz, azt fogod aratni. És amit vetsz a gyermekeidnél, azt fogod aratni majd később. És lehet, hogy azt még nem látod, de majd idővel, évek vagy évtizedek múltán. És tényleg olyan, sok család olyan, mint amit itt látunk a képen. Hát tele van gazzal, meg a gyerekek nőnek, mint a dudva, senki nem figyel a gyerekekre. Aztán ne csodálkozunk, hogy ilyen. És így van ez lelkileg is, meg így van fizikailag is. Ezért kell annyit dolgozni, meg izzadni, meg fáradozni a földeken is. Mert a szépért, a jóért azért dolgozni kell. Azt valóban az ember megtapasztalja, hogy velejtékkel jár. És a leglehetetlenebb körülmények között is képes a dudva élni. De a szép, a jó, hát az nem. Azt megfojtja a dudva. És hányszor lehet tapasztalni azt, hogy amikor elgazosodik egy ültetvény, akkor az nem fog úgy hajtani, meg nem fog termést hozni. És így van ez a lelki életben is. Hogy amikor elgazosodik az ember élete, akkor az nem fog hozni termést. Ott a szép, ott a jó, az nem fog megjelenni egy ember életében. Mert tudjátok, tiszteletlen az ember, és tiszteletre kell tanítani. Tisztátalan, és tisztaságra kell tanítani. Tehát a bűn megjelenésével azt hozta ez magával, hogy minden, ami rossz, az benne van az emberben. Minden. Ezt lehet szépíteni, ezt lehet kozmetikázni, lehet erre azt mondani, hogy hát most a lelkészül egy picit azért túlzott, de hát a Biblia ezt mondja. Ezt mondja a Biblia. Amit az előbb is idéztem, csak most bővebben mondom, figyeljetek. Azt mondja a római levélben Pál, nincs igaz ember egy sem. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a gyomukban, és a békesség útját nem ismerik. És hát tényleg mennyire igaz? Hát vannak, akiknek a szájukon ez a kígyó méreg jön, olyan, mint a kígyó. Annyi sok rossz tapasztalata van az emberek, és olyan sok szomorúságot lát az ember. És hát tényleg mindannyian megromlottunk, mindannyian. Tehát valakinek az életén ez látszik, valakinek meg belül van ott, és ott emészti. És lehet egy pici múlik, de az a pici elég ahhoz, hogy az egész megváltozzon. És így lesz, nézzétek, ott elcsúszott, elnézést kérek, ott elcsúszott az a áthúzás az I betűre kellene, hogy kerüljön. Így lesz az igazból, hogyha csak egyetlen egy betűt elviszek onnan, így lesz belőle gaz. Nem egyszerű dudva, hanem, hát ahogy mondtam, nem igaz ember, hanem gaz ember. És itt is az az egy betű, amiről lehet olvasni, drága testvérek. amit lehet olvasni a Mózes könyvében is. És ez az egy betű át tudja formálni a valóság tartalmát. Isten előtt nincs igaz ember, mert, még egyszer mondom az igét, nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Aztán a bűnnek egy másik következménye, hogy az ember immunissá vált a bűnre. Az immunis szót az értelmező kézi szótárban úgy definiálják, idézem, ellenálló, védett, valamely betegséggel, mérgező anyaggal, vagy más, normál esetben változást okozó hatással szemben. Vagy, egy másik definíció, azt jelenti, hogy nem reagálja le. Például, ha immunis vagy egy betegségre, akkor hiába kapod el, nem lesznek tüneti jelei, észre sem veszed, hogy megbetegedtél. Mit jelent ez? Nincsenek tüneti jelei, észre sem veszed, hogy elkövetted. Amit nem veszel észre, az pedig természetes lesz. Aminek nincsenek tüneti jelei, az pedig nem fáj. A fájdalom nélküli betegség pedig felemészti az embert. A fájdalom nélküli bűn pedig halált nemz. Az, hogy felcserélődött a jó és a rossz jó lett, a jó pedig rossz, ezért nem látja a bűnt rossznak, azaz nem fáj neki, ennek a végén pedig a halál van. Hát tudjátok, amikor valaki lázas, ha ne bosszankodjon, az egy jó dolog. Most nyilván értitek, hogy hogy akarom ezt mondani. Hát ha valaki lázas, az azt jelenti, hogy valami baj van a szervezetben, és elkezd a szervezet küzdeni. Le akarja küzdeni. Aztán lehet, hogy külső segítség kell, gyógyszert kell szedni, de az egy jó dolog a láz. Mert dolgozik. Dolgozik ez a szervezet. És tudjátok, az ember olyan védőoltást kapott a sátántól, hogy védettsége lett a rosszra. Már nem látja a rosszat rossznak, a bűnt bűnnek. Az ellenálló képességét javította a bűnnel szemben. Érzéstelenítőt kapott. És tudjátok, miért veszélyes az érzéstelenítés? Egyszer a fogorvosom mesélte, hogy egy paciense szétharapta a száját, nem érzett semmit, ömlött belőle a vér, és csak a vért látta, hogy folyik, hogy valami baj van. Az érzéstelenítés érzéketlenné teszi azt a bizonyos pontot. Az érzéstelenítő becsap, mert a fájdalom megmarad, de érzéketlenné lett az a pont. A sátán az ember szívét tette teljesen érzéketlenné. Azt az érzéstelenítést a szívbe tette. A bűn megmaradt, de a fájdalmat iktatta ki a sátán. Ezért nem fáj a bűn, nem látják a bűnt bűnnek az emberek, mikor éppen a másik férfinak vagy feleségnek a házastársával kavarnak, aztán bújnak ágyba. Nem fáj, amikor egymásnak hazudnak, amikor egymástól lopnak, amikor nem őszinték egymással. Érzéketlenné váltak mindenre. És erre mondja a Szentírás, olyan szépen fogalmazza ezt meg Ezékiel könyve, azt mondja a Szentírás, hogy ez nem más, mint a kőszív. És a bűn következménye lett a kőszív. És ezzel a kőszívvel jövünk mindannyian erre a világra. Mindannyian be vagyunk oltva, egy védettséget kaptunk a rosszra, ami nem azt jelenti, még mielőtt itt félreértenénk, nem azt jelenti, hogy védve vagyunk a rossztól, hanem azt, hogy immunissá váltunk a rosszra, a bűnre. Márpedig, ha fájdalommentesen is, de ott van a bűn, és akkor annak a vége a halál. Mert Isten azt mondta, és ezt vegyük nagyon komolyan, azt mondta itt a harmadik fejezetben, azt mondta, hogy meg kell halnotok. Meg kell halnotok. Vagy Pál apostol a római levélben azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. És itt nem a fizikai halálról beszél Pál apostol. Ezt lehet, hogy jobb lenne szó szerint fordítani a görögből. A bűn zsoldja a kárhozat. Nem a fizikai halál, hanem a bűn zsoldja a kárhozat. Tehát a bűnnek a teljes, végleges következménye a teljes és végleges halál. Mert a bűn, még az ember világában sincs ez másképpen, az nincsen büntetés nélkül. Amikor Isten kiűzte az embert az élet fájától, elűzte az élettől az Éden kertjéből, akkor ez azért történt, mert nem hagyhatta a bűnt büntetés nélkül Isten. Az élettől elidegenedett ember a halálhoz lett közellé. Az Édenkertből való kiüzetés halált hozott az ember számára. Megszűnt az Édenkerttel mind az Isten közeli állapot, mind az Isten közeli hely az ember számára. és ahol pedig nincs Isten, ott nincs élet, ahol pedig nincs élet, ott halál van. És természetesen a görög nyelv olyan kifejező, a görög nyelv az különbséget tesz élet és élet, halál és halál között. Nagyon érdekes, a görög nyelvben az élet szó, például az egyik, az a bios. Az a biológia élet, ezt még értjük is. A másik élet szó pedig a zoé. És ez a kettő, ez összehasonlíthatatlan egymással, hiszen a biológiai élet nem egyenlő a zoéval, az örök élettel. Itt élünk, meg látjuk, hogy hogyan lehet élni, meg látjuk, hogy milyen a testünknek a működése. Ezeket látjuk, tapasztaljuk, itt orvostan hallgatók vizsgálják is ugye ezt a anatómiailag. De élet és élet között van különbség, mint ahogy egyébként a halál és halál között is. Ezért mondja Jézus, ne attól féljetek, aki a testet öli meg. Hát persze, hogy meg kell halnunk mindannyiunknak, nekem is egyszer innen el kell menni. Azt mondja, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól, aki a lelket. És látjátok, Isten a bűn következményeként ki kellett, hogy űzze az embert az Éden kertjéből. És ez az állapot pedig halált hozott az ember számára. Ezért olvashatjuk ott az Új Szövetségben, elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia. Ez elrendeltetett. És ez a kert jelentette az ember számára az életet, és onnantól kezdve, hogy Isten kiűzte az Éden kertjéből az embert, ez az életen kívüli állapotot hozta, és e kert nélkül pedig az ember halálban van. De tudjátok, mi a reménységünk, és én ezzel szeretném befejezni. Volt egy másik kert a világ történelemben, ami az ember számára újra az életet jelentette. Egy másik kert, a Getsemáné kertje, ahol Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus kiitta azt a poharat, azt a bűnnel keserű poharat. És abban a kertben az Atya akarata az volt, hogy az én bűneimnek a büntetését olyas valaki viselje, aki ártatlan volt, hogy én abból a halálból újra életet lássak. És ezt ígérte meg, ezt olvashatjuk, drága testvérek, itt a harmadik fejezetben, mindjárt, és ezt nevezzük az ősevangéliumnak, meg a protoevangéliumnak, azt mondja, ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa. Hát Jézus Krisztus így taposott a kígyó fejére. Ezért nevezzük ezt ősevangéliumnak. És az Atya megígérte, hogy ő fiút fog majd támasztani, hogy elküldi majd Jézus Krisztust. És majd rátapos arra a kígyónak a fejére. És ott a Getsemáné kertjében kellett Jézus Krisztusnak kínni azt a keserű, azt a bűnnel teli poharat. És látjátok, drága testvérek, mire képes a bűn mindannyiunk életében? A te életedben is, meg az én életemben is. És látjátok, hogy mire képes értünk Isten? Hogy elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Lehozta neked, és lehozta nekem is az ő fiát. Megmozgatta érted is, meg értem is az egész mennyet. És lett itt is egy kert, hogy se neked, se nekem mégse kelljen meghalnunk. Mégse kelljen. Mert abban a kertben, ami történt, az halált hozott az ember számára. De itt van egy másik kert, a Getsemáné kertje, ami életet hozott. Mert fölállhatott volna Jézus, és azt is mondhatta volna, hogy én nem teszem ezt meg. Nem teszem ezt meg az emberért. Nem teszem meg, érted? Az emberiségért. Ezt is tehette volna Jézus. De azt olvashatjuk a Filippi levél második fejezetében. Azt mondja az ige, Pál apostol így jellemzi Jézust. Azt mondja, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban is megvolt. Hogy önmagát megüresítettve, szolgai formát vett fel. Hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. És így lett, és így ez jelenti számunkra a Getsemáné kertje, Jézus Krisztus és az ő keresztje jelentheti számunkra az életet. Miért? Mert az Atya a bűn büntetését másra hárította rá. Pedig neked és nekem kellett volna elszenvedni, a te meg az én bűneimnek a büntetését. és a bűnnek a következményeit Isten Jézus Krisztusra hárította. Ez jelentheti az életet. Isten gondoskodott arról, hogy ez az uralomváltás, és ezzel a képpel szeretném befejezni, hogy ez az uralomváltás helyre jöjjön, és megtörténhessen a te életedben, hogy újra ő legyen az Úr életed trónján, és az az én lekerüljön, és Isten kerüljön oda, életem középpontjába. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, és köszönjük, Urunk, hogy oly sok mindent lelepleztél bennem is, meg bennünk is. Urunk, kérünk azért, látva itt a bűnnek a következményeit, és komolyan véve azokat a szavakat, amelyeket mondtál, amelyekkel tanítottál bennünket, hogy a bűn zsoldja tényleg a halál. De köszönjük, Urunk, hogy te azért küldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy azok, akik hisznek a fiúban, azoknak bűnbocsánatuk és örök életük legyen. Köszönjük, hogy ezt az uralomváltást te szeretnéd elérni a mi életünkben is. Urunk, kérünk azért, hogy az az én lekerüljön onnan, és te legyél életünk trónján. Amen.